reggeli személy.
Németh Dávid, a KNH bank vezető elemzője van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nem unalmas, ami most a gazdaságban történik, ezen aztán lehet mit elemezni. Csak hogy mondjak még előtte gyorsan annyit, hogy most tart a Klubrádió gyűjtési hete. Egész jól állunk, de még nem nagyon jól, szóval továbbra is várjuk a segítségüket, egyrészt a klubradio.hu internetes oldalon minden információt szerepel, másrészt pedig a budapesti, tehát a 061-240-79-53 és 240-69-53-as telefonszámon tudnak információt és cseket is kérni. Na de most térjünk a világgazdaságra át. Bármit lehet satszolni, hogy meddig tart még ez a másodpercenként változó és ez a kiszámíthatatlan dolog, vagy majd csak egyszer valahogy ezen is túl leszünk?
Hát Trumpból kiindulva sokáig tart. Ezért nem úgy tűnik, mint aki nagyon hamar meg akar állapodni a kereskedelmi partnerekkel, ráadásul ugye nagyon sokkal is meg kell állapodni. 60 ország kapott egyenként külön vámot, így bevezett egy 10%-os általános vámot minden Amerikába bevitt termékre, és ezen felül 60 országnak meghatározta, hogy akkor szerintük mekkora vám indokolt azért, hogy kiegyenlítsék a versenypozíciót a világgazdaságban. Mire 60 országgal letárgyalja a feltételeket, azért az nyilván nem egy hét alatt fog lezajlani, és addig ez a bizonytalanság, ez valószínűleg velünk marad, mert van, aki ugye most csak rátekintünk Európai Unióra, ugye egyrészt kihangsúlyozzuk, hogy szeretnénk tárgyalni Amerikával, pont kijött, hogy alapvetően egy 0%-os vámban szeretnénk megállapodni kölcsönösen az ipari termékekre vonatkozóan, de másik oldalról ott van, ha viszont nincs megállapodás, akkor vannak eszközeink, amikkel mi megpróbáljuk Amerikát sarokba szorítani és visszaverni nekik, vagy visszaütni, hogy nekik is fájjon ez a vámháborúsdi. Úgyhogy amíg ezek a hírek bizonytalanul itt vannak velünk, és bármelyik kijön, hogy éppen megállapodás felé haladunk, vagy távolodunk tőle, addig folyamatosan ráncigálja a piacokat is, meg hát nyilván egy ilyen környezet nem jó a vállalati befektetőknek sem. És csak egy példát, ugye tegnap, hétfőn a kereskedés folyamán egy olyan pletyka napvilágot látott.
Ez a
ugye,
Twitter-e megjelent.
Igen, hogy elhalasztják az április 9-i bevezetését a ezeknek a vámoknak, akár 45 nappal, hirtelen nagyon megörült mindenki, nagy plusz, majd megcáfolták, és akkor újra esett minden. Szóval ez mutatja ezt a nagyon felfokozott félelmet és bizonytalanságot, ami most uralkodik a rendszerben, mert nem egy kiszámítható politikában vagyunk, hanem egy teljesen kiszámíthatatlan, éppen mit szeretne Donald Trump elérni, és a többi ország ez hogyan tud alkalmazkodni, vagy szeretne egyáltalán alkalmazkodni hozzá, vagy nem.
Igen, ez nagyon érdekes, ez a Twitterem, vagy most már X-en megjelenő hír, amiről kiderült, hogy nem igaz, félreértés, és hogy irgalmatlan pénzek mozdultak meg, de nem teljesen alaptalan a dolog, mert amikor először a Mexikóval és Kanadával kapcsolatos vámokról volt szó, akkor hétfőn mondjuk azt mondta, hogy lesz vám, nem lesz vám, elengedjük, ennyit elengedünk, tehát hogy nem is olyan nagyon régen volt rá példa, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozik.
Egyértelműen, és ugye ezért is van még most a piacban, meg a gazdasági szereplőben azért egy bizakodás, hogy Donald Trumpnak ugye ez egy tárgyalási stratégiája. Bemond egy nagyon nagy számot, oda kényszeríti a partnereket a tárgyaló asztalhoz, és majd utána ebből hajlandó engedni, amennyien a másik fél is ad neki valamit. Ugye ezt láttuk Mexikó-Kanada esetében is, és ugye ezt látjuk akár egy Vietnám esetében, aki megkapta a maga 46%-os vámját. Nagyon fontos piac a Vietnámnak Amerika, egyből a tőzsdék azok több mint 10%-kal zuhantak, hát egy elég komoly recessziót tud okozni a vietnámi gazdaságban, és ők mondták, hogy hát ők kvázi bármit megtesznek azért, hogy ezek a vámok, ezek visszacsökkenjenek akár nullára, inkább vesznek több amerikai terméket, akár amerikai szállítójárműveket, szóval, hogy mondja meg Amerika, hogy mit szeretne, és ők ebbe partnerek akarnak majd lenni. Szemben mondjuk Kína, aki ugye úgy gondolja, hogy önmaga is nagyon erős, egyből bemondta, hogy hát jó, hát akkor ha 34%-os vámot kapok Amerikát, akkor én is adok 34%-ot Amerikának, És erre meg Trump bemondta tegnap, hogy hát akkor még 50, és akkor ugye ez nem mindegy, hogy milyen irányba mennek ezek a kereskedelmi tárgyalások, vagy ezek a feszültségek, mert az egyik azért az egy nagyon komoly világgazdasági sokkot okoz, hogyha pedig azért sikerül megállapodásokat kötni, akkor is ennek már van azért egy negatív hatása, de akkor egy limitáltabb negatív hatása van.
Hát igen, mondjuk az a érdekesség van, hogy a Kína nagyon sok mindent visz az Egyesült Államokba, fordítva jóval kevesebbet. Tehát azt hiszem, hogy így jön össze az, hogy valami 1000 milliárd dolláros kínai, onnan nézve, ugye több lett van a kereskedelemben.
Ez így van, ugye Donald Trumpnak az egyik fő célja az, hogy ezek a nagy kereskedelmi hiányok, amik Amerikának létrejöttek bizonyos országokkal szemben, azt visszafordítsa, vagy legalábbis csökkentse. Ezért kerültek nagyon képbe a távol-keleti országok, mert ott rengeteg gyártást hajtanak végre, vagy bonyolítanak le amerikai cégek. A másik pedig, ugye Európa is azért ezen a szinten van. Itt is a külkereskedelmi, termékkülkereskedelmi többlet Európának az jelentős Amerikával szemben. De a másik oldalról azért nagyon keveset beszélünk arról, hogy amúgy a szolgáltatások területén viszont egy komoly kereskedelmi hiánya van Európának Amerikával szemben, mert hogy rengeteg szolgáltatás, technológiai cégek itt.
Internet, mondjuk felhőszolgáltatás,
ugye applikációkon keresztül, tehát rengeteg olyan szolgáltatás van technológiai cégeken keresztül, amiben meg Amerikának óriási nyeresége van, és ezeknek a cégeknek nagyon sokszor a központja persze Írországban van, ami önmagában egy adóparadicsom az Európai Unión belül, és hát nem véletlenül, hogy például Írország kihangsúlyozta, hogy ő nagyon nem támogat semmi olyan válaszreakciót az EU részéről, ami a technológiai cégeket érinti.
Pedig ez az egyik fenyegetési irány, mert nagyon mással nehéz fenyegetni.
Persze ez az egyik fenyegetési irány, azért vannak más ötletek is. Ugye a technológiai cégek azért nagyon nehéz dolog, mert hogyan adóztatjuk meg őket, azon azért ez egy tőke mozgás könnyebben meg tud valósulni sok esetben, mint mondjuk az áruk. De amit szintén ugye pedzegetnek, hogy akár ki lehet zárni Amerikát európai közbeszerzésekből, vagy egész amerikai iparágakat Európából, és akkor ezzel is nehezíteni Amerikának a helyzetét. Szóval itt adminisztratív dolgok is szóba jöhetnek, adózási dolgok is szóba jöhetnek, csak megint odajukadunk vissza, hogy ezzel olajat öntünk a tűzre, vagy megoldást kínálunk. Ezért lenne jó, hogy valami kooperáció létrejöjjön, de hát ehhez természetesen mindig a másik fél is kell, hogyha ő elzárkózik az elől, hogy valami megoldás legyen, akkor meg nyilván az a döntés, hogy akkor vissza kell ütni valamennyire.
Az jutott eszembe, hogy Magyarország, lehet így mondani, hogy megégette magát a paksi atomerőmű orosz beruházásával. Most elkezdődött a tekintgetés az amerikai esetleges beruházókra. Ha lenne egy ilyen tiltás, akkor megint nem lesz abban soha atomerőmű.
Igen, ott azért egy nagy különbség van, hogy ez a nagy atomerőművel szemben a moduláris atomerőművek azok, amik szóba jönnek most már, hogy nagyobb ipari parkok mellé ilyen kisebb moduláris atomerőműveket telepítsenek, és ebbe akár Amerika is be tudna lépni, kapcsolódni. Ezek hamarabb létre tudnak jönni, rövidebb az engedélyeztetési folyamata. Nem vagyok ennek a szakértője, azért ezt leszögezem, de hogy alapvetően ugye egy sokkal rugalmasabb rendszer jön létre ezáltal, és most ezt vizsgálják, hogy az ilyen SMR, ezeket a kis moduláris erőműveket, ezeket Magyarországon hogyan lehetne megvalósítani.
Hát igen, inkább csak azt próbáltam mondani, hogy ennyire kiszámíthatatlan a világ, hogy hétfőn még úgy tűnik, hogy az orosz jó ötlet, kiderül, hogy nem jó ötlet, legyen amerikai, lehet, hogy még az se lesz jó ötlet.
Hát igen, és az biztos, hogy most, hogy tényleg nem menjünk el nagyon energiapolitika irányába, de Magyarországnak azért szüksége van továbbra is atomerőműre, mert a zöld energia célokat, amik ugye a üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozik, azt azért a mai technológia mellett, atomerőmű nélkül nagyon nehéz elképzelni. Persze itt a napelem az nagyon pörög Magyarországon, de a tárolási lába az továbbra sem megoldott, és emellett pedig más megújulóba azért gyengébben állunk, sokanak nincs is meg a technikai feltétele, vagy az adottság, természeti adottsága. Szóval igen, tehát itt az atomerőmű egyébként az egy fontos lába még mindig Magyarországnak, és energiatermelés szempontjából is azt gondolom, hogy a következő 15 évben minimum még az is marad.
Igen, bár éppen azt mondtam, a Guardian nem volt egy cikk, hogy az európai energiának a 40%-át, elektromos energiának felteszem, 40%-át már megújuló energiával termelték most a legutóbbi
igen,
időszakon.
És létre is jönnek olyan időszakok, amikor például mínusz áramár alakul ki egyik országban. Ez is egy komoly problémája Európának, hogy mondjuk egy pillanatban Franciaországban egy óriási magas ár alakul ki, mert nagy hiány van éppen áramból, és mondjuk 40 euró a megawattóránkénti áramára, miközben a szomszédos Belgiumban meg mínusz 30, mert éppen ott rengeteg áram áll rendelkezésre, és hogy itt szomszédos országokról beszélünk, és hogy ennyire nem tudjuk ezt kiegyensúlyozni, hogy egy ilyen normálisabb tarifa országonként kialakuljon.
Én ezt sose értettem, hogy hogy lehet, ugye nem lehet tárolni, és ezért aztán sokkal bonyolultabb ez az egész dolog. Ha a magyar gazdaságot nézzük, ugye tegnap került elő az a hír, ha jól emlékszem, hogy az Audi ideiglenesen nyilván, de fölfüggeszti a gépjárműszállítást az Egyesült Államokba, és ez érinti a győri gyárat is, ami állítólag a magyar export 8%-a. Ezt jelenti csak ez a gyártósor. Emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt hirtelen összeesett a magyar GDP egy nyáron, és mondták, hogy jaj, nem kell ezért izgulni, csak valamelyik nagy autógyárban, már nem tudom melyik volt az, egy pár hetes nyári leállás volt, és az már rögtön látszott a GDP-be. Na most ez nem egy nyári leállásnak tűnik hirtelen.
Igen, ez Magyarország egyértelműen érintett, ugye autógyártókon keresztül ebbe a vám harcban. Ugye az autóipar kapta meg először Európában a 25%-os vámot, ugye ez még hamarabb kijött, mint ez a 20%-os általános vám, amit Európa kapott. Sajnos Magyarország a régión belül igenis érintett ebben a történetben. Picit kevésbé egyébként, mint Szlovákia. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy azért Szlovákia még inkább kitett az amerikai piac felé. Ugye ott olyan márkákat is gyártanak, ami egyértelműen amerikai piacra megy többségében. De hát az Magyarországon is olyan luxus márkák vannak, amik azért jelentősen az amerikai piacra is áramlanak. És mondjuk az szemben a csehekkel, akiknek pedig olyan márkáik vannak, amik sokkal inkább európai piacra készülnek. Tehát hiába mondjuk GDP arányosan egy cseh autóipar hasonló mértékű, mint mondjuk a magyar autóipar a magyar GDP-hez képest, de ez a
szervezeti,
így van, tehát az, hogy milyen márkákat gyártanak, és milyen piacra, az nagyban befolyásolja. Úgyhogy emiatt mi azért azt látjuk, hogy csak ez a autóipart érintő vámok egy 0,24-0,25% ponttal visszahúzzák a magyar GDP-nek a növekedését a következő időszakban. Tehát ez azt jelenti, hogyha vártunk idénre 2%-os növekedést, akkor csak ez a hatás, ez simán le tudja hozni mondjuk egy éves időtávon már kb. 1,7%-ra a növekedési dinamikát. És akkor még nincs benne a többi exportáló cégünk, akik szintén akár érintettek ebben, hogy Amerikába is termelnek. És hát azok a áttételes, továbbgyűrűző dinamikus hatások, hogy Németország is érintett benne. Ott is akkor visszaesik azért ezáltal a kereslet, mert ott is kevesebbet termelnek, jöhetnek elbocsájtások, kisebb a belföldi felvevő piac, akkor ennek már van egy visszahatása, hogy akkor az egész európai piaci növekedés rosszabb, akkor annak van egy másodkörös hatása a magyar növekedésre, úgyhogy így összességében sajnos ez hamar föl tud szaladni egy százalék pontnyi hatásra is a GDP-t vonatkoztatóan.
Igen, és a kettő a remény, akkor az már a fele majdnem. Sőt, az a fele.
Igen,
azért egy elég nagy hatás. És hát azt hiszem, hogy pont a kiszámíthatatlanság miatt ez lehet nyilván több is, de lehet kevesebb is, de hát, hogy tök kiszámíthatatlan ebben a
pillanatban. Igen, hát egyelőre azért valóban nagyon nagy a bizonytalanság. Ugye középtávon már az is kérdés lesz, hogy Európa esetleg milyen új kereskedelmi partnereket tud megtalálni magának, új piacokra belépni, milyen kereskedelmi egyezmények jönnek létre, de ugye ezek azért inkább éves időtávon jelennek meg. Rövid távon, ugye amit most szintén láttunk, hogy akár most tényleg ezek a Mercedes, vagy más ilyen BMW, meg más márkák, ugye próbáltak bevinni Amerikába még gyorsan termékeket, autókat, és ott készleteket fölhalmozni, hogy még az alacsonyabb vámmal kerüljenek be. És emiatt is akár most jöhet egy olyan időszak, amikor kevesebbet visznek be, kevesebbet is kell akkor legyártani. De ez is nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk hiába viszik be olcsóbban még ezeket az autókat, ugye ezt Amerikában is akár, hogyha valaki szeretne most hirtelen Mercedes, BMW-t, Audit, bármilyen európai márkát venni, akkor tudják, hogy ez még az olcsóbb, és ehhez képest valószínűleg egy hónap múlva jóval drágább lesz. Tehát akkor most hirtelen a kereslet az megnő, ezt a kiskereskedők is látják, akkor valószínűleg megpróbálnak egy kicsit magasabb profit rátával működni, tehát már előre elkezdik részben megemelni az árakat, úgyhogy lehet, hogy az infláció Amerikában nem csak akkor kezd el már emelkedni, amikortól már drágábban viszik be a termékeket, hanem még a készlet kisöprésnél, ugye még a régi készleteknél is, a megugró kereslet miatt.
Fogalmam sincs, hogy az amerikai autókereskedelemben mondjuk a nagy európai márkák mekkora részt képviselnek, meg azokat hol gyártják, nyilván egy részét mondjuk eddig Mexikóba rakták össze, nem Európába, hiába európai logójú autó az.
Persze, hát rengeteg autót Mexikóban raknak össze, vagy de ott is előfordul simán, hogy mondjuk bizonyos alkatrészek Európából mennek Mexikóba, vagy Mexikóba megint valamit csinálnak, akár át is megy Amerikába, ott is hozzátesznek valamit kicsit vissza Mexikóba, tehát hogy ugye egy globális értékteremtő lánc rendszer alakult ki az elmúlt 30-40 évben, óriási, hát ennek láttuk az árnyoldait, ugye a Covid alatt, amikor egy-egy alkatrészt valahol legyártottak, de nem jutott el a piacra, és pont az autógyártás az brutálisan érintett volt benne, hiszen két évekre, vagy másfél-két év, két és fél évre tolódott ki az a várakozási idő, hogy egy új autót leszállítsanak, és ez nagyon jól mutatta azt, hogy mennyire sok helyről kerül beszállításra az a sok különböző alkatrész, és hogy tud megakadni egy gyártó folyamat, mert egy apróság nem kerül, nem tudják oda behozni, és akkor jöttek azok, hogy jó, de hogyha nem ezzel a felszereltséggel, hanem azzal, akkor esetleg lehet rövidebb leszállítási idő. Szóval nagyon sok helyről jönnek össze az alkatrészek, és Amerika most azt az elvet alkalmazza, hogy megnézi, hogy a végén hány százaléka az, ami Amerikában készül az autónak, melyik az, ami importból, és akkor az alapján veti ki majd az adót.
Egy teljesen pitiáner, és nem a dolog lényegét érintő kérdés, hogy hogy tud az amerikai vámbürokrácia megbirkózni ezzel a problémával. Nekem egy tapasztalatom, hogy egy nagyon egyszerű csomagot kellett kétségül a Covid alatt elküldenem, de nem egy autó volt, hanem néhány, azt hiszem könyv, meg valami ilyesmi. Hát igen, kalandos volt akkor békeidőben is, hogy hogyan tudták azt elvámolni, és nem tudom, és hónapokig keringett a rendszerben a két buta könyvem, amíg megérkezett. Hát most pedig egyszer csak tényleg a rendszer is bonyolult lesz, meg a tétje is nagyobb az egésznek, szóval, hogy egyáltalán van erre, és közben építik le az amerikai állami bürokráciát, tehát lehet, hogy már ez maga rendesen bekavar az egész vircsapba.
Hát abszolút van rá esélye, nem is kell azért nagyon messzire visszamenni, hogy amikor a britek kiváltak az Európai Unióból, és hirtelen ugye el kellett kezdeni vámolni, ott is milyen fennakadások lettek, és emiatt is kialakult áruhiány, mert ugye az egész procedúra lelassult, és akkor két nap alatt helyett mondjuk egy hónap volt, mire átjutott a rendszeren a vámkezelés. Valószínűleg azért Donald Trumpék nem a vám adminisztrációban fognak most leépíteni, tehát ezt ők is tudják, hogy elég sok adminisztrációs tevékenység van, és Amerika szeretné ezt a vámot begyűjteni a költségvetés számára, tehát ha már kiveti, akkor legyen bevétele is az államnak, tehát én azt gondolom, hogy azért próbálnak azért tenni, hogy flottul menjen, de tagadhatatlan, hogy óriási kockázata van, hogy hirtelen ezért sokkal több dologra kell odafigyelni, sokkal bonyolultabb az adminisztrációs eljárás, tehát nagy valószínűség szerint azért le fog lassulni az Amerikába érkező termékeknek a beáramlási sebessége, mert föl fog halmozódni a vám rendszeren egy része.
Nyilván az egyik cél az, hogy vámot szedjenek be, de a másik az, hogy bizonyos iparágak az Egyesült Államokba települjenek, vagy visszatelepüljenek. De hát lehet erre reálisan nagy tételben számítani, mert nyilván baromi nagy pénz, hát másrészt, amiről már beszéltünk, a kiszámíthatatlanság, szóval lehet, hogy egy idő után kár az a dolog megoldás, hogy kár lett volna oda telepíteni, csak ki kell bekelni ezt a, nem tudjuk, egy hónap, két hónap, két év, három év, nem tudom.
Hát most nyilván nem az lesz, hogy holnap után már mindenki Amerikába fog telepíteni gyárakat. Most van egy ilyen bizonytalanság, megkivárás, hogy milyen megállapodások jöhetnek, és annak tükrében fognak majd valószínűleg döntést hozni a vállalatok, hogy akkor most mekkora plusz gyártókapacitást telepítsenek az Amerikai Egyesült Államokba. Ugye, például olyanokat is csinál most per pillanat egy-egy vállalat, vagy terves csinálni legalábbis, hogy van neki mondjuk Kínában is gyártókapacitása, Indiában is gyártókapacitása, meg más országokban, és akkor megpróbálja úgy átstruktúrálni a termelését, hogy azokból az országokból vigye be Amerikába a terméket, aki alacsonyabb vámot kapott, és akkor ezáltal egy picit csökkenteni a költséget, és ahol meg nincs olyan nagy vám, tehát mondjuk az Európai Unió, aki nem vett ki mondjuk az adott ország vámot, akkor meg oda viszi be azokból az országokból, akik meg nagy vámot kaptak az USA-ból. Nem tudom, mennyire volt ez így követhető, csak hogy próbálnak így rendszeren belül egy picit átallokálni egy alacsonyabb vámtarifa irányába. Az, hogy ha áttelepítenek, ugye nem véletlenül alakult ki így a világ, ahogy kialakult, mert hogy sokkal olcsóbban termelnek a világ más részei, mint Amerikában. Tehát most, hogyha átviszik persze Amerikába a termelést, akkor az drágább lesz, drágább a munkaerő, drágább a telek, drágább
tehát csomó minden. Tehát megspórolja ugyan a vámot, de a költségeken elveszíti ugyanazt.
Hát sőt, lehet, hogy még többet is, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy dönt egy vállalat, hogy mi az olcsóbb, még mindig inkább kifizetni a vámot, és úgy lesz kevésbé nagy az áremelkedés a végtermékében, vagy megéri áttelepíteni a gyárat Amerikába, és akkor mentesülni a vámoktól.
Mondjuk tényleg így megnéznék egy ilyen táblázatot, hogy mennyibe kerül egy autógyári munkás órabére Detroitban, ha még ott van egyáltalán autógyár, és mennyi mondjuk, nem tudom, Indiába vagy Mexikóba, lehet, hogy elég nagy szorzó lenne.
Hát valószínűleg a két számjegyű szorzót kell belerakni mondjuk egy
Indiába. Két számjegyű?
Hát én azt gondolom,
tehát 10-nél nagyobb a különbség?
Most így fejből meg nem mondom, de tippre igen, tehát hogyha Európán belül látunk ilyet, hogy mondjuk Németországban, meg mondjuk Bulgáriában azért simán van egy 4-5-szörös szorzó, vagy akár 6-szoros is néha bizonyos területeken, akkor egy India, ami még Bulgáriához képest is sokkal lemaradottabb egy főre vetítve, ott el tudom képzelni, hogy bizonyos szerepkörökben akár a 9-10-szeres is, vagy 11-szeres is összejön.
Német Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a vendégünk. Az én paraszti logikám szerint ez azt jelenti, hogy a dolgok akkor drágulnak, az pedig infláció. Már az Egyesült Államokban is most tudom, hogy ezért sírjon a Donald Trump anyukája, vagy hogy szokták ezt mondani, de nyilván ez az egész világgazdaságra hatásával van, hogy ott mi történik, még az infláció is.
Amit első körben látunk, hogy Amerikában nagyon nagy valószínűséggel egy árfelt hajtó hatás lesz, tehát egy magasabb inflációs környezet alakul ki, ideig, óráig, tehát minimum jó néhány hónapra megugranak az árak. És utána valószínűleg egy magasabb szinten beragadnak, tehát van egy egyszeri inflációs sokk, és utána egy magasabb költség mellett, vagy magasabb árszint mellett megy tovább az amerikai gazdaság. Az, hogy a világ más tájain mekkora lesz a drágulás üteme, az tényleg a válasz lépésektől függ. Mert például, hogyha Európa nem vett ki óriási vámokat mondjuk Amerikára, így az onnan beérkező termékek nem lesznek sokkal drágábbak, Ellenben viszont mondjuk a kínai termékeknek egy jó része nem fog Amerikába menni, mert nagyon drága lesz ott, akkor miután ott egy túltermelési helyzet alakult ki, ezért azt a terméket ők megpróbálják máshol eladni, és keresnek olyan erős piacokat, felvevő piacokat, ahol megveszik a termékeiket, és itt Európa azért abszolút ott van a sorban a dobogós pozíciók között, tehát megpróbálja akkor majd Európába eladni. Tehát ad abszurdum, még hozhat Európában egy dezinflációs, vagy egy árcsökkentő, vagy egy áremelkedés lassító hatást, hogy most árcsökkentést hozzá, vagy csak lassítja az inflációt, ez egy másik kérdés, de alapvetően mindenképpen inkább lefelé nyomhatja az európai árakat, mert megnő a verseny, ők olcsón el akarják adni, még mindig jobb eladni nulla profit rátával, mint hogy rajtuk rohadjon a termék, ugye akkor beragad a pénz, nem tudják forgatni, vannak mögötte hitelek, tehát mindenképpen érdemes nekik kiszorni a termékeiket. Úgyhogy, hogy összességében a világra mekkora lesz az inflatórikus hatás, az tényleg ettől a válasz lépésektől függ, hogy akkor kitestesedik egy ilyen óriási kereskedelmi háborúba, és mindenki emeli a tarifákat, vámokat, adminisztrációs költségeket. Ráadásul elkezdi mindenki leértékelni az árfolyamát, ugye egy devizaháború is kialakul, a gyengülő árfolyam az megint az importált termékeknek az árát viszi fölfelé, tehát ez ettől a hatásmechanizmustól és reakcióktól fog függni, hogy a globálisan is látunk-e egy megugrását az inflációnak, vagy ez sokkal inkább egy amerikai áremelkedés lesz.
Mondjuk nem tudom, hogy a Magyarországra behozott árunknak mekkora része, de szerintem elég nagy jön. Kínából, Pakisztánból, Indiából, Vietnámból, és nem tudom honnan, és pont ezek egy vámmal súlyosan sújtott országok, tehát ez egy logikus dolog, hogy akkor jó, nyilván Magyarország egy kis piac, de az Európai Unió már nem olyan kicsit, tehát előre a kínai papucsért vagy tornacipőért.
Hát igen, ez abszolút realitás, vagy ez benne van a pakliban. Például az egyébként az autóipar szempontjából is lehet ez egy ilyen veszély, hogy azért látjuk, hogy a kínai márkák próbálnak Európában teret nyerni maguknak, piacot szerezni, és megint, hogyha a kínai márkák nagy vámokat kapnak Amerikában, és ők szeretnék eladni a kínai autókat, akkor Európa megint csak egy jó terep lehet, hiszen ott van vásárlóerő, szeretnének amúgy is piacot nyerni, és akkor itt is ezáltal az autók árát elkezdi lefelé nyomni, mert rákényszeríti az európai gyártókat is, hogy akkor kisebb profitrátával működjenek, és akkor szépen nyomja lefelé az árszintet.
Szóval, hogyha valaki résen van és ügyes, és csak egy picit gondolkozik, akkor még kaszálhat is, már nem csak az Egyesült Államokban, ezen az egész furcsán komolygó dolgon.
Meglátjuk, mondom, ez egy alternatíva, egy forgatókönyv, de abszolút, tehát vannak lehetőségek nyilván a következő időszakban is. Inkább szerintem az egyik fő üzenet az, hogy óriási a bizonytalanság, tehát annyi kimenete van most a történetnek. Például az is, hogy emiatt a bizonytalanság miatt nincsenek beruházások, visszaesik a fogyasztás, elindul egy globális recesszió, elbocsájtások, tehát ez is abszolút benne van a rendszerben, és akkor meg az energiaárak tudnak lefelé jönni.
Néztük ma reggel 60 valahány dollár, még két hete 75 dollár volt egy hordó.
A gázára is bement 40 euró alá, ilyen 35-36 euró környékén is volt. Tehát látszódik az, hogyha gazdaság lassul, vagy akár recesszióba kerül, akkor kevesebb energiára van szükség, ott is lehet egy túlkínálatos piac, és az megint az inflációt lefelé szorítja, hiszen olcsóbb az energiára, de annak az árán, hogy amúgy meg van egy recesszió a gazdaságban, ami meg elbocsátásokkal jár, azok a családok akkor nyilván kevesebbet fognak fogyasztani. Szóval nagyon-nagyon sok kimenetele van még ennek az egész vámháborús dinak, és ez a bizonytalanság az, ami most a legrosszabb. Az lenne, ha már bármilyen vámrendszer kialakul, de tudjuk, hogy ez stabil, az már mindig egy jobb helyzet, mint amíg napról napra változhatnak ezek a tarifák.
Azt hiszem, a trumpi világban a kiszámíthatóság és a stabilitás az nem lesz jellemző egyhamar. Legalábbis most erre nem utal semmilyen. Egy pillanatra visszatérhetünk még az amerikai tőzsdére, ahol ugye egy nagy mozgások vannak, de volt benne, azt hiszem volt egy jó 3 napos esés, és egy elég durva esés, és ugye színesíti ezt a képet, hogy Amerikában az nyugdíj megtakarításoknak egy nagyon nagy része tőzsdei befektetésekben van, nem is feltétlenül az egyes embereké, hanem mert az egyes embereké csak nem közvetlenül, hanem nyugdíj alapokon keresztül, ugye már a 2006-8-as válságban kiderült, hogy ott elúszhatnak nagy nyugdíj vagyonok, vagy nagy nyugdíj megtakarítások, tehát valószínűleg most még nagyobb az izgalom, hogy mi lesz valakinek a nyugdíjával, amit, és hogy az a Biden idején érdekes módon, vagy nem érdekes módon, de szépen ütemesen növekedtek ezek a megtakarítások, amik most pillanatok alatt elolvadni látszanak, hogy ennek mi a hatása az egész rendszerre.
Az elmúlt 15 évben gyakorlatilag a tőzsdék azok szinte csak fölfelé mentek. Ugye a Covid volt egy kivétel, amikor volt egy nagy sokk, de azból is viszonylag hamar fölkapaszkodott. És hát ugye nagyon sok modell már régóta azt mutatta, hogy brutálisan túlárazottak a piacok, és hogy hát indok lenne egy komolyabb korrekcióban benne. Tehát most egy év alatt persze, hogy megint nagyon sokat emelkedett a tőzsde a tavaly áprilisban, körülbelül azon a szinten voltunk, mint ahol most visszaesett, tehát egy év alatt körülbelül 20%-ot, 15-20%-ot mentek fölfelé.
Ja, lehet, hogy az volt a túlzás, hogy 15-20%-ot
hát fel. Igen, tehát az éves szinten ilyen szintű emelkedések, azok brutálisak, hát messze nem tudnak a cégek ilyen hatékonyságjavulást hozni. Volt mögötte egy óriási ilyen felfokozott várakozás, amiknek egy része ugye a technológiai cégek miatt volt. A mesterséges intelligencia, ugye a Google, Meta, Apple, Microsoft, tehát ezek a nagy-nagy cégek, technológiai cégek, ezek azok, amik brutálisan növekedtek áraik, de mondjuk egy Trump megválasztása után egy Tesla is kilőtt, és utána most az elmúlt pár hétben pedig visszaadta azt a teljes emelkedését, amit november óta tudott maga mögött a Tesla is. Tehát, hogy volt egy nagyon komoly túlárazás szerintem a rendszerben, és én még egyébként személy szerint most se tartom olcsónak összességében.
Tehát nem most vásároljunk be.
Hát én nem mondok ilyet, mert ugye az elmúlt 15 évben minden ilyen 15-20%-os esést megvásároltak, és utána újabb és újabb csúcsokra ment ki az index fél év múlva, egy év múlva. Tehát simán lehet, hogy most is innen új csúcsokra fogunk menni. Úgyhogy semmilyen ilyen befektetési tanást nem szeretnék adni, de fundamentálisan nem olcsó. Tehát ez azért látszódik. Tényleg a rengeteg ilyen árazási modell van, és az alapján az, hogy alulértékelt lenne, azt egyik modell se tudomásom szerint nem mutatja. Az, hogy közelítünk esetleg a fair érték felé, azt már részben ki lehet mondani. De ettől függetlenül ez a három nap, ez egy brutális esés volt, és nagyon nagy sok a piac számára, meg hát bizonyos emberek számára is, mert biztos volt az, aki tőkeáttétellel kereskedett, és a hirtelen esésben neki likvidálni kellett a pozícióját, és akkor azt a pénzt el is veszítette. Mondjuk ehhez képest egy alapkezelőben lévő pénz, ahol effektíve megveszik csak egy az egyben a részvényt, és most éppen 20%-ot esett, az most egy per pillanat állapot, de ahogy említettem, lehet, hogy visszamegy, és akkor mire az ember nyugdíjba megy, addigra már újra az értékénél van a pénze. Szóval, hogy nagy különbség, hogy ki milyen befektetést hajtott végre, de valóban ez három nap alatt, hogy 5-5 százalékokat, vagy 6-7 százalékokat esik, vagy mondjuk Kínában 13%-ot esik a tőzsde, ezért ezek nagyon ritkán fordulnak elő, és egy félelemindex, amit szintén szoktunk követni, ez a VIX index, ugye ez is nagyon magas szintre emelkedett. Ez a félelemindex, ugye ez azt mutatja, hogy mennyire bizonytalan a piac, mennyire óvatosak válnak a befektetők, és ilyen szinteket legutoljára a Covid alatt, meg a 2008-9-es válságnál láttunk. Úgyhogy ez nagyon jól reprezentálja, hogy most hát senki nem tudja, hogy mi lesz, ezért jobb óvatosnak lenni, és ezért adtak el részvényeket, mentát, kötvényekbe.
Igen, ez a kérdés, hogy hova megy el az a pénz, vagy át az a pénz, amit megvisz ki lesznek a tőzsdéből, még ez kevesebb is mondjuk, mint akár annál is, amit betett.
Hát ezek részben ugye mentek át kötvénypiacra, mert a kötvények azok egy kiszámítható befektetés. Ott tudjuk, hogy megveszünk egy állampapírt, egy amerikai állampapírt 4,5%-os hozam mellett, akkor 4,5%-ot fog kamatozni a pénzem, kivéve ha csődbe megy az amerikai állam, és nem fizeti ki. De hát erre azért sokan nem tesznek nagy téteket, ha csődbe menne. És akkor azt láttuk, hogy szépen ment 4,5%-ról le a hozam, 4%-ra, 3,9%-ra.
Vásárolták,
és akkor egyre kevesebb hozam mellett is hajlandóak voltak megvenni, mert azt mondták, hogy nekik elég az is, hogyha csak 4-et fizet, elég az is, ha csak 3,9-et, és ugye a nagy kereslet lenyomta a hozamot az amerikai állampapírok piacán. Úgyhogy ide is mehetett, egy része mondjuk csak simán cashbe, tehát készpénzbe átmegy, azt mondják, hogy nem tudják, hogy hol van még ez a tőzsdei esés vége, inkább 3-4-5 napig, 1-2 hétig készpénzbe tartom, ott is azért napi kamaton tudom valamennyire kamatoztatni, hogy beteszem.
Mert a készpénz nem azt jelenti, hogy hazaviszi dollárba,
nem, hanem számlapénzem van, és akkor ott picit kamatoztatja, és amikor úgy leérzi, hogy elérte a mélypontját, akkor elkezd újra beszálogatni mondjuk a piacba, de ahogy említettem, volt olyan is biztos, akiknek effektíve eltűnt a pénze, mert hogy mondjuk tőkeáttétel volt, és semmi nem maradt belőle, teljesen elégett, lezárták a pozíciót, és akkor eltűnt a megtakarítás, és ennyi.
Jó, annak azért van egy hazárdjáték jellege, még hogyha sokáig úgy nézett ki, hogy mindig nyerőszelvényt húzunk, de
természetesen
a tapasztalataink alapján
ez abszolút egy kockázatosabb befektetés, ugye ezt nyilván nem a nyugdíj alapok végezték, ezek mondjuk inkább magánbefektetők, kisbefektetőknél jellemzőbb.
Van egy olyan magyarázata mindannak, amit ez a trumpi politika most művel, hogy a dollár árfolyamát szeretnék csökkenteni, vagy lejjebb nyomni, mert hogy ugye ez a külkereskedelemben esetleg segítené az eladásaikat.
Abszolút van egy egyértelmű nézete Donald Trumpnak, hogy a dollár az túlértékelt. És egyébként ezzel én is egyet tudok érteni, tehát amikor 1,05 volt, meg 1,03 az euró-dollár árfolyam kurzus, egyértelműen túlértékeltnek.
Tehát most már 9, 1,09.
Még az 1,09 is egyébként szerintem inkább túlértékelt. Én az egyensúlyi árfolyamát a dollárnak sokkal inkább ilyen 1,13-1,15 környékére tenném. Úgyhogy van egy túlértékeltsége a dollárnak, és ugye Donald Trump azt is mondja, hogy ennek az egyik oka az, hogy az amerikai eszközök, azok az ilyen biztonságos menedék eszközök, meg amúgy is a jegybankok is abba tartják a pénzüket, meg államok is fektetnek amerikai állampapírba, és hogy ez a nagyon nagy kereslet, ez folyamatosan erősíti a dollárt, és hogy ez nagyon tönkreteszi az amerikai gazdaságot, emiatt is van nagy külkereskedelmi hiánya, tehát le kell értékelni a dollárt. És ezért óvaint minden kereskedelmi partnerét, hogy most úgy reagáljon a büntető vámokra, hogy akkor ő meg elkezdi leértékelni a saját devizáját. Mint ahogy mondjuk Kína elkezdte, és azt mondta, hogy nála nem egy szabadon lebegtetett árfolyam van, hanem ő menedzseli az árfolyamát, és akkor azt mondta, hogy akkor szépen napról napra leértékeli a yuant a dollárral szemben, és akkor ezzel is ellentételezi ezeket a nagy büntető vámokat. De ezzel meg azt is jelenti, hogy akkor a dollár megint felértékelődik a yuannal szemben, ami meg nem Trumpnak a kedvére tesz. Úgyhogy valóban abszolút az USA szeretne egy gyengébb árfolyamot látni, ezáltal egy picit védeni eleve már a hazai piacot, mert ugye, hogyha gyengíti az árfolyamát, akkor drágul az import, úgyhogy ezzel védi a hazai piacot, és amúgy meg szeretne alacsonyabb kamatot is látni, tehát nem véletlenül mondja azt a Fednek, Jerome Powellnek, hogy itt ez ideje kamatot csökkenteni, és azzal is még gyengíteni az árfolyamot, mert akkor ez még inkább igaz lesz, és egy alacsonyabb kamat környezetben megsegítem az otthoni beruházásokat, fejlesztéseket, vásárlásokat, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a politikája mennyire lesz sikeres, de az biztos, hogy amíg ő most szerintem az elnöki székben ül, addig ő arra fog törekedni, hogy a dollár az inkább leértékelődjön.
Ez azt jelenti, hogy mint tartalékvalutától többen, nyilván nem az számít, hogy Kovács József, de hogy akár nagy bankok, nemzeti bankok megpróbálnak megszabadulni, vagy átváltani, mint mit szoktak mondani, yuan, meg svejci frank, meg mit tudom.
Mire? Hát igen, az a baj, hogy nincsenek ilyen nagy piacok. Ugye ez a dollár hegemóniának pont a lényege, hogy, hogy ott van a legnagyobb piac, a leglikvidebb piac, ilyen nagy tételeket, mint ami a kínai államnak van, megtakarítása ugye a nemzeti, vagy a ottani nemzeti bankon keresztül, hát azt nem tudják azért mondjuk Indiába kitenni, és akkor indiai rúpiát venni belőle, vagy orosz rubel kötvényt, vagy itt, tehát hogy ott alternatíva lehet még valamennyi európai kötvény, de hát ott is mondjuk a német adósságszint az ugye csak 60%, az olasz az nyilván magasabb, az csak azt meg nem biztos, hogy akarnak annyira venni, részben biztos, de azért annak a adósság besorolása azért más, mint az amerikai Egyesült Államoké, tehát a leglikvidebb, legnagyobb, legjobb, ilyen szempontból arányaiban legjobb adósság besorolási ország, az az amerikai Egyesült Államok még mindig, tehát hiába szeretnének mondjuk kilépni belőle, meg eladni ezeket a megtakarításokat, nehéz máshova áttenni, tehát én nem gondolom azt, hogy itt rövid távon azért óriási átrendeződés van, fokozatosan helye lehet benne, ugye ahogy van is aranynak, próbálnak beletenni, van, aki már gondolkozik különböző ilyen digitális pénzekbe, hogy azt is esetleg majd később beemelni, fontban, tehát van egy-két termék, de egyelőre a dollárnak ezt a meghatározó szerepét a következő 5-6 évben nem gondolom, hogy le lehet váltani.
Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a vendégünk, és van új magyar inflációs adat, ugye ez év per évben, tehát tavalyi március, az idei márciushoz képest 4,7%-os az infláció, és 7% ezen belül az élelmiszer. Infláció az mindig a kedvence, amikor az ember megnézi az összetevőket. Ez 42%, ez 30%, ez aláhúzzuk, 7%, gyönyörű a statisztika tudománya. Na mindegy, szóval ez a adat, ez úgy körülbelül annyi, amennyire úgy satszolták, nem? Az elemzők, a kormány, tudom, hogy kicsit optimistább mindig.
Pont, hogy ez jobb lett, mint amit vártunk. Ilyen 5% körül volt a konszenzus, 4,8-4,9, és egy picit fölötte szóródtak a várakozások. Egy picit jobb lett az adat, ugye 5,6% volt a februári adat, és onnan lassult le most 4,7%-ra ez az éves adat. Tehát ez azt jelenti, hogy 2024 márciusához képest, 2025 márciusában ez az inflációs kosár, amit a statisztikai hivatal számol, ez 4,7%-kal többe került, mint ugye egy évvel ezelőtt. És ezen belül valóban az élelmiszerek ára az 7%-kal drágult az előző évhez képest. Ugyanúgy, ahogy egyébként februárban is ez volt az adat, tehát akkor is az éves dinamika 7% volt. És ez azt is jelenti, hogy most hónapról hónapra, tehát februárról márciusra nem nőttek tovább az élelmiszer ára. De mindez úgy történt, hogy az a hónap első 16 napján drága volt, majd 17-től bejött az ár és stop, amikor ugye 15%-kal elkezdett esni egyik napról a másikra annak a 30 termékkörnek az ára. Ezt három napig, ugye 20-áig regisztrált a statisztikai hivatal, és akkor ez a 3-4 napi hatás az, ami lehúzta az első 16 nap áremelkedését, és akkor így lett nulla a hó per hó növekedés. És akkor ennek az ár és hatásnak a nagy része, az majd áprilisban jelenik meg, hiszen ott már a teljes 20 hónapra
és az egész hónapra vonatkozik. Tudom, hogy itt a kosárral nagyokat lehet trükközni, más kérdés, hogy az a nyeresség megjelenik-e, vagy áremelkedés más áru cikkeken is, amikből persze lehet, hogy nem veszel annyit, de nagyon sok felé van.
Hát később ez majd egy kérdés, hogy hova tevődnek át. Ugye a kosarat, azt a statisztikai hivatal éven belül nem változtatja. Tehát ez minden évben a súlyokat egy picit módosítja, annak függvényében, hogy milyen volt a fogyasztás, de ugyanazokat az elemeket tartalmazza, csak más súlyokkal. Nagyon ritkán persze változtatnak, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt benne volt a kosárban mondjuk a fotófilm, ugye, mert akkor még arra fotóztunk.
Németszerűen
kikerült, és helyette bekerültek az SD kártyák, ugye, amire most fotózunk, és annak az árami. Szóval, hogy vannak néha ilyen finom persze hangulások benne, de hát ez magától értetődik, de a tej az mindig tej, ugye a sajt a sajt, tehát azok benne maradnak, ugye az élelmiszereknek az ilyen nagy változások nincsenek. de hogy most az élelmiszer láncok, meg ezek a vegyes kereskedések, ezek hogyan terítik át esetleg az ár és top miatt keletkezett veszteségüket más termékekre, vagy elmaradt nyereségüket más termékekre. Hát ezt majd meglátjuk a következő hónapokban. Ez attól is függ, hogy május 31-ed, vagy május végével igen, kivezetik-e az ár és topot, vagy meghosszabbítják még 3 hónappal, és akkor ahhoz megint egy más reakciót vált majd ki a kiskereskedelmi láncokban.
Köszönöm szépen Üme Dávidnak, a KNH Bank vezető elemzőjének, köszönöm, hogy segített szépen megérteni ezt a gyorsan változó világot nekünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. Még egyszer szólnék, hogy gyűjtési hét. Egyrészt a klubrádió.hu internetes oldalon minden információt megtalálnak ehhez, ami szükséges, hogy segítség a Klubrádiót, egyébként 183 millió felett tartunk. Mi is tartjuk egyébként az inflációt, azzal mindig nő nagyon szépen, amit kapunk, köszönjük szépen. És van 2 telefonszámunk, és ahol csekket és információt is kérhetnek, 061-2407-963 vagy 2406-953. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. Viszont hallásra!